Nagyon Isten, jó estét! Ez a Férfi Sátor műsorra a Mária Rádióban, Fekete Vilmos vagyok. Köszöntöm a kedves hallgatókat a stúdióban. Szebényi Szabolccsal ülünk itt ketten.
Üdvözlet mindenkinek!
És a technikai segítséget Koncsik Domonkos biztosítja a számunkra. Úgyhogy most ilyen páros beszélgetésbe fogunk tudni bonyolódni. Azon töprengtem, ugye pontosabban a múltkori adásban ugye azt mondtuk, hogy majd valamiket újítani próbálunk ezen a mi kis adásunkon, ezt továbbra is föntartjuk, hogy ez e felé haladnánk, és hogy ennek az egyik lépése, hogy talán mérjük, vagy hogy szedjük össze, hogy mink is van igazán, mi az, amit birtokolunk, mi az, ami a rendelkezésünkre áll, és hát ennek kapcsán ugye az értékeink felé kezdtem
jó téma egyébként
keresgélni, igen, és nagyon érdekes volt, hogy nem is olyan egyszerű ezt így összekapirgálni, mert nem vagyunk egyformák, ugye ezt már a múlt adásnál is megfogalmaztuk, hogy elég széles az életkori szórás így a mi sátrunkon belül is, hát még ha a más sátrakat is belevenném ebbe a körbe, ugye, akikkel nincs akkora, vagy olyan intenzív kapcsolatunk, hogy tudjuk, hogy ők mit tekintenek értéknek. Folyamatban van egyébként ez, hogy azért legyen ennél egy kicsit jobb áthallás egymás sátrai között, bár az sátrak önállóak. Tehát majd erre szolgál talán valamilyen formában az új Férfi Sátor weblap, de az még azért odébb van. Tehát így az értékek kapcsán így elgondolkoztam, és hogy egyfelől más tekintek értéknek én, egy idősebb ember, vagy egy fiatalabb is, és hogy az értékek is átalakulnak. Tehát ami valamikor értéknek számított, az ma talán nem a lista elején van, hanem lehet, hogy egy kicsit hátrébb csúszott, és ezeken töprengtem, és hogy közbe, ugye telt múlt az idő, és közbe családilag egy jó kis kiránduláson voltam a családba, Mária Cerbe, és volt időm gondolkozni, nagyon érdekes volt, mert belefutottunk egy ilyen ünnepséges valamibe, valami gazdáknak gondoltam, mert nagyon szép színes zászlókkal vonultak föl. Olyan hatás volt, mint hogyha valami ilyen hálaadó dolog lett volna, és hát ma éppen a őszi napi egyenlőség van, és ugye ezt régen hogy megünnepelték, azt hallottam ma a rádióban, mert ugye hát hálát adtak a jó termésért, meg akármilyen termésért is, amit adott éppen abba az évben a föld, hogy meg lehet, hogy ez egy ottani valami ilyen hasonló történet volt, és hogy ezek az ünnepek például ilyen értékek, hogy ez volt az első, ami így a fejembe jött, hogy akkor a sátron belül is milyen értékünk van, vannak-e ünnepeink. Aztán a másik az volt, hogy vajon ezek hogy változnak, mennyire módosulnak időnk, és hogy észreveszünk-e ezeket a változásokat, az is még egy nagyon izgalmas kérdés volt az én fejem. Mire gondolok? Csak mondok egy példát azért, hogy értsed. Olvasgattam, mert volt ott időm, és akkor majd tudsz erre reflektálni nekem, mert különben csak én beszélek. Volt ott időm, és találtam egy ilyen nagyon rövid kis szösszenetet, ami tényleg nem novella, csak ilyen 10 sor talán, ami arról szól, hogy beszélget két ember, ugye a szerző és egy barátja arról, hogy hát van ez a film, ez a régi film, aki talán még idősebb korosztály az emlékszik rá, a 10 parancsolat az a címe, Charlton Hestonnal a főszerepbe, és hát ő játsza ugye Mózest, és no, hát ott zajlik ez a történet, és mondja az egyik, tehát az a barát, hogy hát ó, igen, hát emlékszem, azt mondja, hogy fölemeli a botját, és akkor ketté válik a Vöröstenger, és akkor átvonul a zsidó nép a Vöröstengeren. És azt mondja a másik, hogy hát igen, a Bibliában ez nem így van. Hanem a Bibliában úgy van, hogy azt mondja az Úr, hogy szólíts föl a mond a népnek azt, hogy induljanak el. És amikor elindulnak, akkor emelik föl a botját, és akkor válik két felé a víz, és úgy mennek át. Tehát, hogy milyen kicsi kis finomság, ugye, hogy csak egy nagyon picit
jön az első lépés.
Csak, hogy milyen picit igen. Változtatunk a történeten, és mégis más, egészen más, más a hatása. És hogy így ezen töprengtem, hogy tényleg, hogy ezeket a kis változásokat vajon észleljük-e az életünkbe, akár az ilyen ünnepeknél, vagy bárminél is, hogy hát nem is egészen úgy volt talán az elején, hanem úgy volt, hogy hát talán induljatok el, és akkor majd történik valami. De el kell hinni, hogy el kell indulni, és neki kell menni a tengernek, ha kell, ami nem túl, valljuk be, nem túl, hogy mondjam. Tehát, hogy így azért nem indulsz neki. Ez hasonlít ahhoz, amit az előbb lent beszélgettünk az előtérbe az ejtőernyős ugráshoz. Hogy hát azért annyira nem gondolnám, hogy ez egy ilyen életszerű történet, hogy fogom magam és kiugrom. Tehát, hogy de el kell indulni, és el kell hinni, hogy azért van ott egy ernyő, ami majd megtart, és nem történik semmi, hanem lesz egy nagy kaland. Szóval így ez a történet talált meg, és hogy ezeket kezdtem akkor így az értékeinkbe belehozni ezeket a gondolatokat, hogy ma vajon azok az értékek, azok ugyanúgy vannak-e jelen, vagy ugyanazokat gondoljuk-e annak, mint ami volt, illetve hogy módosultak-e esetleg így észrevétlenül is akár, most akkor volt egy kis időd erre rákészülni, hogy te hogy látod ezt a sátron belül?
Hát... Érdekes, amit mondasz, most én csak próbáltam elemezni ezt a szót, hogy értékek, és hát amit mondtál, hogy ünnepek, vagy ünnepek megtartása, az nekem ez az intézményi oldal, amit talán egyszer úgy dobtunk itt már föl az adásba, hogy mik a mi kincseink. Tehát azok az intézmények, szokások, eszközök, szimbólumok, amik kincsek, vagyis értékek, amiket hordozunk magunkkal, és amit jó, ha fenntartunk. Ugyanak egy másik értelme lehet az értéknek az is, hogy a mi erény, tehát amit mi erénynek tekintünk, tulajdonság, idea, cél, tehát mondjuk, hogy mértékletesség, vagy azt, hogy hűség, vagy azt, hogy álhatatosság, vagy szóval ilyesmi, tehát nekem mind a kettő, a kincseink, meg az erények is beleférnek az érték kategóriába. És hát igen, az intézmények azok változhatnak, ugye én már mondtam többször, hogy egy önkormányzatnál dolgozom, és hát most is vannak változtatások az 5 évvel ezelőtti választási rendhez képest. Van nagyon sok minden ugyanaz, de van, ami azóta megváltozott apróságok, nüanszok. De mégis megvan az egésznek egy ilyen folyamatossága, kontinuitása. Tehát értem, amit mondasz, hogy szép lassan, szinte észrevétlenül formálódhat nem csak az állami intézményrendszer, hanem egy közösség is, mint a mi sátrunk. És igen, azt érzem, hogy valóban talán vannak eltolódások a régi rendhez vagy struktúrához képest, amiről már nagyon sokat beszélgettünk 4 szem közt is, meg adáson kívül is. És ilyenkor jó kérdés, hogy ezek vajon, hogy is fogalmazzak, szóval, hogy ezek ilyen időszerű változások, tehát, hogy szükség van-e rájuk, volt-e rájuk, vagy pedig egyszerűen csak ilyen tudattalan változások, amire esetleg oda se figyelünk, és így kicsúsznak a kezünkből. Ugye például mi ezen a sátorkeddeken, amikor összegyűlünk, ugye mindig úgy kezdtük, vagy kezdjük, hogy szoktunk íjászkodni, és akkor volt egy időszak, amikor ez egy kicsit eltünedezett, mert egyre kevesebben értünk oda időben. És most meg, mintha megint megfordulna, látszana, és megint egyre nagyobb az igény arra, hogy azért ott legyünk, és csináljuk, és nem hiába lett ez annak idején kitalálva. Úgyhogy...
Vannak sátrak, ahol nem is íjásznak. Tehát, hogy nem használják ezt az eszközt, hanem, hanem mást használnak. Például nem is tudom. Talán dárcot dobálnak. Tehát komolyan. Tehát, hogy másfajta mérkőzést is be tudnak helyezni.
Hát, mert az íj maga az csak egy eszköz. Ugye, mint ahogy a, mit tudom én, bölcseknek is az, hogy gondolkodnak, meditálnak, a sokszor csak egy eszköz arra, hogy eljussanak valami bölcs gondolatig, vagy megvilágosodásig, vagy nem tudom miig. Tehát, hogy nagyon sokszor, igen, ez is egy eszköz az íj arra, hogy eljussunk egy olyan tudatállapotba, vagy megérkezzünk, vagy hát megéljük ugye a virtust, a versengést, amiről ugye sokszor szó volt.
Na ez az érdekes, ami most itt ugye akadozva beszélünk erről, mert nem olyan egyszerű.
Hát mert ez nem egy olyan, mint egy tankönyv, amit föl kéne
nem
mondani.
Nem annyira egyszerű, mert ez sehol nincs úgy leírva, mert hogy mi direkt nem is írjuk le majd erről később.
Igen, de templomba is van ugye például az ének az elején. Ugye? Akár egy szent misén, akár valamilyen protestáns helyen, és hogy az is egy rítus, ha úgy tetszik, az is egy aktív rítus, hogy aktívan eléneklünk valamit, vagy ráfelelünk ugye arra, amit a pap mond, és hogy annak is egy ilyen előkészítő szerepe van, hogy megérkezzünk oda, hogy már a szent lecke elhangozhassék. Tehát ilyen szempontból lehet egy előkészítő szerepe ennek az íjászkodásnak is szerintem a sátorban, így ennek az analógiájára.
Tehát,
hogy ez egy érdekes analógia, hogy hogyan hangolódunk egymásra arra, hogy megérkezzünk arra, hogy mondjuk nálunk jelen esetben a férfi sátorban ugye a megosztás következzen, vagy valami mélyebb, komolyabb téma. Talán ez nem olyan, ami becsak úgy az utcáról beesve bele tudnánk kapcsolódni.
Az
szóval,
az
hogy
érdekes,
van ezeknek értelme, nem
akartad
félbeszakítani.
Az az érdekes, hogy te, aki fiatalabb korosztály vagy, vajon ugyanúgy élted-e meg az íjászathoz kapcsolódó dolgokat, mint mondjuk én, mert amikor ezt mi úgymond felfedeztük, és azt mondtuk, hogy hú, hát ez egy remek dolog, akkor nem maga az íj, persze az is, meg nem az ős magyarság, hanem hogy mit vált ki. Tehát, hogy mi azt figyeltük meg, hogy azért kellett nekünk a találkozók elején valami ilyen mérhető dologba egymással megvívnunk, így idézőjelesen, hogy azt a fajta agressziót, ami bennünk van, amikor a kinti világban, ugye a világban mozgunk, ott fölrakódik az emberre egyfajta, egy ilyen ütköző zónák keletkeznek, és hogy ezeket megszüntessük, és már azok nélkül érkezzünk be abba a térbe, amit mi sátornak hívunk, és akkor azt mondjuk, hogy ott már nem kell nekünk már még egyszer. Ez nagyban hasonlít, igen, a keresztényi dolgokhoz, mert ugye, hogy Krisztus áldozata nagyszerű, és többet már nem kell, tehát nem kell még egyszer embert ölni azért, mert ez már megvolt, tehát hogy nem kell. És nekünk ez azért jó, hogy ott, nekünk ezt jelentette ez az íjászat, hogy ott találtuk ezt meg, hogy hú, hát ez remek. Na most kint megy a boxmeccs, most bejöttünk, és itt le lehet tenni az ajtóba mindjárt. Van ez az eszköz, ezzel tesszük le. És akkor utána beléptünk a sátorba, és már az egy tudott úgy működni. Tehát egy nekem szent térré vált azzal, hogy nem került bele az agresszió, nem kerültek bele azok a fajta túllicitálom a másikat című dolgok, mert már ezt elintéztük. Tehát pont tudtuk, hogy ma ki hol van.
Nagyon érdekes, amit mondasz most. Nagyon messziről kezdem, de talán érthető lesz egyszerűen, hogy olvasok most egy könyvet macskákról, hogy működik a macska. És például abban is van egy ilyen, azt hiszem macska Lufinak, vagy nem tudom minek írja a szerző, hogy a macskákban is, ahogy érik őket az ingerek a nap különböző idejében, látnak valamit, sertepert élnek körülöttük az emberek, a hal úszik az akváriumban, megsimogatják, ételt kapnak, nem tudom most így leegyszerűsítve, ezzel mind emelkedik az energiaszintjük, és igenis szükségük van arra a bizonyos játékra, amikor elkapják, hát itt már nem az egeret a házi macskák, vagy szobacicák esetén, hanem csak egy tollas labdát, vagy pecabotot, vagy kinél mi található, de hogy nekik is kell ez a rítus, ez a ragadozó rítus, vagy elkapják a zsákmányt rítus ahhoz, hogy kiventillálják a fölös energiákat, megszabaduljanak az energiától, leeresszék a lufit. Tehát ilyen szempontból magunkra azért kevésszer gondolunk így, de valószínűleg nekünk is szükségünk van erre, hogy ezeket a, egyrészt a napi stresszt, másrészt meg ez a férfiakban meg lévő ugye rivalitást, vagy ilyen versengési
mondjuk a mérkőzést,
vágyat, mérkőzést, megmérettetést, ezt valahogy kivezessük magunkból. Hát valaki ezt levezeti más módon, ugye konditeremben, vagy egy adott sportág gyakorlásával, de ez valószínűleg ez egy teljesen természetes dolog.
Én ezért szeretem
dolog.
Használni ezt a mérkőzés szót, mert nagyon szépen kifejezi a lényegét, tehát hogy megmérni. Mérni kell, egymáshoz képest megmérjük magunkat. Tehát valamihez képest. Az adott ember csoporthoz képest, és valahol ez egy nagyon fontos momentum, azt hiszem minden reggel így ébredek fel, hogy most megint be kell lőnöm magam, hogy körülbelül mennyire vagyok. Persze tudom, de azért mindig egy újabb igazítást szükségeltetik. Tehát, hogy ez egy örök program. És ezért volt érdekes az, hogy amikor ez nekünk egy ilyen aha élményként, hú, hát de milyen jó, hát ez tényleg nagyon nagyszerű, így lehet akkor ezt csinálni, megtaláltuk, akkor megpróbáltuk ezt úgy átadni, ugye nektek, vagy a később érkezőknek, hogy bevontunk, nem azt mondtuk, hogy hú, hát ezt azért kell csinálni, mert akkor majd ez milyen jó lesz, hanem bevontunk, ugye? És na most érdekes, hogy amikor elkezdett ez a történet egy kicsit kevésbé hangsúlyos lenni a találkozók elején például, akkor én ott nézelődtem, meg néztünk egymásra egy páran, hogy hát akkor most ez akkor nem sikerül, vagy nem értjük, vagy hogy. Tehát lehet, hogy ugye egy második generációs történetben ez már nehezebben megy át. Mert akkor ott valami késztermék érkezik, hogy így kell csinálni. Pedig mi nem azt mondtuk, vagy nem így találtunk rá, hogy így kell, hanem egyszerűen meglett, és rájöttünk, hogy ennek mi a haszna. És akkor lehet, hogy elrontottuk az átadás módját, vagy nem tudom. Hát tehát, nem hogy tudom. Ez a kérdés, hogy most például ez mennyire hangsúlyos, mert ez egy nagyon értékes része ugye az estének, mert ezzel tesszük az estét, a találkozóinkat, úgymond, hát megszentelt helyé, mert utána már nem kell, valahol azért ez egy olyan, tényleg egy zsilip, amit mondtál, tehát hogy van egy ilyen zsilip, és erre, hogyha a férfiak magukban néznek, szerintem sokan rájönnek, hogy szükség, és hogy van is ilyen zsilip egyébként még az életükben, csak nem íjat használnak hozzá, hanem például, amikor hazaérkezel, ugye? Akkor hazaérkezel, akkor mindjárt neked esik a család, de akkor még te még nem vagy otthon valahogy. Tehát nálunk úgy alakult ki egy időben, hogy a nejem megkérdezte, hogy hazaérkeztem-e már. Tehát, mert én
agyilag.
Akkor, igen, akkor én még sokáig pakolgattam dolgokat, és akkor rájött erre, hogy ott engem hiába talál meg, egyszerűen még képtelen vagyok kommunikálni. Tehát, hogy van egy ilyen átvezető időszak. És hogy ez azért van, mert egy ilyen zakkant világból jövök meg, és egy másik világba érkezem, ami az otthon. Na most a sátor is egy ilyen másik világ, és ott is kell egy valami átvezető történet, csak az íj az egy egységesítette ezt az átállási dolgot talán, hogy nem kell mindenkinek külön, nem kell az egyik fát faragjon, a másik furujázzon, a harmadik nem tudom mit csináljon, hanem hogy egyféle módon lehet megérkezni, és ez még egymáshoz is viszonyít akkor minket, és ez ilyen dupla haszon. De úgy értük meg, hogy vagy éltem meg, hogy nem feltétlen ment át teljesen.
Hát, ugyanakkor nekem, ami pozitívum volt az íjászatban, hogy ugyanakkor olyan szempontból is segítette a kizökkentést, hogy az nem az, amivel az ember általában a munkája során találkozik, ahol gondolkodni kell, agyalni, beszélni, írni, fogalmazni, hanem ugye minden ilyen technikai, ügyességi sport vagy játék az alapvetően nem azzal a racionalitással dolgozik, meg nem a verbalitással, hanem egy valami egész más részét használja az agynak, ugye a reflexekkel, fókusszal, ügyességgel. Tehát nekem ez egy ilyen szempontból is jó volt ilyenkor, hogy egy egész más területét dolgoztatja meg ilyenkor az elmémnek. És egyből kapom is a visszajelzést, hogyha nem tudok fókuszálni, mert mondjuk kialvatlan vagyok, vagy éppen kicsit összekuszálódtak a gondolataim, akkor érzem is, hogy nem úgy megy, ahogy, ahogy mehetne. Szóval én érzem ennek a helyét meg létjogosultságát, csak szerintem sokszor eltunyultunk talán. Viszont ha most újra megtaláljuk ezt, és újra lesz rá igény, akkor az viszont egy visszajelzés lesz ugye arra vonatkozóan, hogy ez tényleg egy fontos dolog, amire van igény, ami működik. Nekem egyébként pont ezt tetszett a sátorban már az elején is, hogy mi fogunk eszközöket, és nem csak beszélünk, hanem csináljuk. Ostorral, íjjal, mindenfélével.
Ez a kis idézet, amit itt az előbb elolvastam ezzel a filmes történettel, vagy elmeséltem, ez tulajdonképpen nagyon hasonlít egyébként az én régi sátor élményeimre. Mert az összes sátorban, így a férfiak, mikor együtt mozogtunk, akkor gyakorlatilag mindig ez történt. Csak valahogy azért, mert könnyebb helyzetben voltunk talán. Mert nekünk senki nem mondta meg. Tehát, hogy nekünk meg kellett találni. Ezért mi mindig mozgásban voltunk, mindig mentünk. Tehát, hogy mindig el kellett indulni. Sose történt, nem nyílt meg addig nekünk a tenger, amíg el nem indultunk. Tehát, hogy senki nem volt ott, és álltunk ott, hogy na, most akkor Mózes, légy szíves, intézkedjél, mert nem volt ilyen. Tehát nekünk el kellett hinni, hogy majd valami történik. Vagy ez lesz, vagy az lesz. Vagy belemegyünk, és akkor úszni fogunk, vagy ketté válik. Valami történni fog. Tehát mi ténylegesen elindultunk. Ma, ugye, többször van ez, de nem hiszem, hogy csak a sátorra jellemző ez, hanem szerintem sok közösségnél ugye vannak a mohikánok, ezek az ős masztodonok, akik ott ugye valahogy kitaposták az utat, ők nyilván sokkal aktívabban vettek részt, egy ilyen úttörő jellegű dolgot csináltak, aztán megpróbálták ezt, ahogy mondod, intézményesíteni valamilyen formában, hogy fogyasztható legyen, tehát hogy azt lehessen, be lehessen mutatni, mert egyébként nehéz lenne ugye egy dolgot akár átadni, akár megmutatni, akár ajánlani, hogyha de milyen ez a közösség. Hát nem tudom, oda kell jönni, hát mindig van valami. Tehát, hogy ez így nehezen idézőjelben reklámozható. És akkor viszont onnantól kezdve jön egyfajta nehézség, hogy akkor viszont már olyan, mintha keretei lennének. Közben valamilyen formában nyilván vannak is, csak nem lehetett, sose, nem is írtuk le. Tehát soha nem írtuk ezt le. De hogy ez ebbe a tekintetben ezért ragadott meg annyira ez a dolog, mert magamra ismertünk, vagy magunkra ismertem, hogy hát de hát hiszen ez volt tényleg, hogy el kellett indulni, és még nem is mondta senki, hogy majd ketté fog válni a tenger. Tehát, hogy nagyon, nagyon hinni kellett abba, hogy valami fog történni.
Hát pozitív példaként azért hozzátenném azt is, bár nem én vagyok a hiteles személy, aki erről beszéljek, mert nem én szerveztem, de ugye pont a mi sátrunkban történt most már második éve, hogy megszerveztük a saját nomád táborunkat, tavaly is, meg idén is nyáron, illetve az őszi elvonulást is, ami majd most fog nem sokára nekünk következni Mocsári Teknős sátornak a Börzsönyben. Azt is most már egy ideje teljesen magunknak szervezzük, tehát már nem Palinál simegen, hanem mi saját magunknak, és én azt látom egyébként pozitívumként, hogy akit viszont ez nálunk a sátorban megérint, és lelkes, és bevonódik, és szervezi, az viszont bele tudja magát adni teljesen, és meglepő mód jól sikerültek ezek az alkalmak az elmúlt időben. Tehát nekem teljesen egy pozitív élmény volt, hogy nem az, hogy akkor egy az egybe lemásoljuk azt, ami ezelőtt volt, vagy hogy egy kicsit lelazulnánk, és akkor úgy
na, erre gondolj,
széllyel foszlik az egész, hanem szerintem egész jól működtek ezek.
Az elején erre gondoltam, mert most körülbelül azt fogalmaztad
meg,
hogy igen, hogy ugye ezek is megvoltak, ezeket, amiket felsoroltál, az elvonulások, a közös nyári táborok, gyerekekkel, ugye saját gyerekeinkkel, igen, meg mások gyerekeivel, de mindenképpen fiú gyerekekkel, és még zarándoklat is volt ugye az ilyen október környéki éves találkozókon, Sümegen, meg most nem ott van, ugye? De azért ezek átmentek. Tehát, hogyha azt mondom, hogy ez végül is, akkor ez ami akkor volt, ezt úgymond átvettétek, vagy átvette az újabb sátrak egy része, de a miénk az mindenképpen az ősi, az öregektől, ugye a mohikánoktól, ezt átvette, ezt a mintázatot, és ez jól működik. Az íjászat is át lett véve, csak talán nem annyira hangsúlyos. Tehát lehet, hogy mi ezt akkor hangsúlyosabbnak gondoltuk, és most nem annyira hangsúlyos, de a gyerekekkel való közös táborozás az meg talán sokkal hangsúlyosabb, mint ahogy mi azt. Hiszen nekünk az egy ilyen egy évben egyszer, hát ilyet még nem csináltunk című kísérlet volt szintén, hogy minek tudunk nekifutni, ami még szétválhatna előttünk, érted, mint a Vöröstenger. És például ez is egy olyan történet volt, hogy de hiszen hát még a saját gyerekeinkkel nem csináltunk semmi olyat, és hogy ez milyen jó lenne, hogyha a fiú gyerekek végre együtt lennének az apjukkal mondjuk 3 napig, nem csak 8 percig, hanem hogy intenzíven rá lennének utalva az apjukra.
Hát megjegyzem, pont most hétvégén voltak páran a sátrunkból, ilyen apagyerek hétvégén, az meg talán a Pilisben volt valahol, én nem voltam, mert nekem ugye még nincsen gyermekem, attól függetlenül mehettem volna én is, csak így akadt.
Nagyon fontos például
programom.
Az is, hogy igen, hogy egyébként ezeknek a táboroknál az is fontos, hogy nem csak úgy lehetett jönni, hogy csak azok az apák, akiknek van fiúgyerekük. Mert hiszen van, akinek például csak lánya van. Akkor azt miért hagynád ki? Arról nem is beszélve, hogy a gyerekeknek jó, ha sokféle apát látnak, mert úgyse egy apából rakják össze a saját apa képüket, hanem sok jó emberből vesznek különböző mintákat. Tehát körülbelül azért látja, hogy hát akkor az apa nem lóg ki annyira a sorból, mert még másik sok ugyanilyen arc van, talán egy kicsit másképp van megfaragva a feje, de hogy azért nagyjából ugyanúgy mozognak. Tehát a gyerekek azért ezt leveszik. Tehát, hogy ez azért úgy megmaradt ez a rendszeres, még ha csak egy évben egyszer van is, de azt várják. Tehát a gyerekek is a visszajelzésekből lehetett hallani, hogy ugye kérdezik, hogy akkor lesz, mikor lesz, legközelebb, jövőre lesz-e. Tehát, hogy ez egy fontos dologgá nem esedett, úgyhogy ez talán bármennyire is az íjászat az heti rendszerességű, de talán kisebb a hangsúly azon, mert meg lehet, hogy egyébként az is az időknek a, hogy mondjam, tehát hogy lehet, hogy azt így is kell kezelni.
Én nem hinném.
Nem tudom,
egyébként.
Majd megmondja az idő.
Lehet, hogy van egy ilyen eleme is, hogy ugye pont most beszéltük itt, Dervarics Gábor férfi sátras társunk emlegette talán pár adással ezelőtt, hogy ugye nemrég volt Budapesten ilyen mostani modern városi sportoknak is valamilyen rendezvénye, tehát hogy tény ez is, hogy változnak az idők, vagy változhatnak az idők. Ugyanakkor én inkább úgy gondolom, hogy ha valami lehet emögött, hogy az íjászat egy kicsit az elmúlt időben háttérbe szorult, az szerintem inkább az, hogy ugyanaz a jelenség, mint hogy a budapestiek nem biztos, hogy olyan gyakran megnézi Budapest legszebb nevezetességeit, míg aki éppen megteheti, hogy ide jön Budapestre, hát az meg ámul-bámul, és olyan helyeket felfedez, amiket még a helyiek sem ismernek. Tehát lehet, hogy ebben inkább ez a jelenség van, hogy már annyira miénknek érezzük, hogy már úgy fel se tűnik, hogy ó, amúgy milyen jó dolog íjászkodni, mert már annyira részünké vált.
Hát meg még az is előfordulhat, csak hogy ilyen mentségeket találjak ki, hogy 25 évvel ezelőtt még 25 évvel ezelőtt is lassabb volt a történet. Tehát, hogy 25 év alatt olyan gyorsá fokozódott a tempó, hogy nem is tudom, hát nem is érünk oda igazán. Tehát, hogy mindenkinek annyira ki van centízve, valahogy olyan hihetetlen módon bezsúfolódik a napi program mindenkinek, mindenféle dologgal, nem csak a munkával, de azzal is, hanem még egyéb tevékenységekkel, ahol éppen a sok munkát akarja ugye lelazítani, úgymond, vagy a testét egy kicsit megmozgatni a sok ülés után. Tehát, hogy rengeteg minden elfoglaltság van, és akinek családja van, annak ez meg hatványozottan jelen van az életébe. Tehát, hogy nagyon-nagyon értékes idő az, amit együtt tudunk lenni, mert azt valahonnan máshonnan kell elvenni, ugye? És az mindig nagyon fájdalmas dolog, mert máshol lenni volna igazán jó, de mi tudjuk, hogy ez nem véletlen van. Tehát, hogy ez fontos, ez a férfiak egymás közötti léte, mert az egyfajta megerősítést ad, amit aztán egy héten keresztül, vagy akár hosszabb időre is az használható. Kinek hogy engedi meg az aktuális élet helyzete, hogy mennyit tudott lenni. De sokszor már az a tény is segítség, hogy tudod, hogy van. Hányan küzdenek azzal, hogy nem is tudják, hogy hova kellene menni. Tehát, hogy igazán nincs is egy közösség, ahova mehetne. Hány ilyen van, hány ilyen rejtett, ilyen látens magányos van, akiben így csak így ő tulajdonképpen nem magányos, mert mindig valakikkel együtt van, csak valójában soha senkivel nincs úgy együtt, hogy azokkal megoszthatná a gondját, vagy beszélhetne őszintén, vagy éppen meghallgathatná, oda szánhatná az idejét. Így azt mondom, hogy én előnyösebb helyzetben vagyok, mert ha nem is tudok mindig menni, de tudom, hogy oda mehetek, tehát hogy ott van. De pontosan tudom a címet, tudom, hogy melyik nap van, hány órakor, és akkor ez működik. Tehát még úgy is tud feszültségoldó lenni, hogy valójában már oda se kell menjek. Persze az az igazi, hogyha oda tudok menni. Na most... Még volt egy történet, amiben belefutottam, csak hogy itt váltsak, bár ezzel összefügg. Láttam egy nagyon izgalmas kis filmet a egyik vizuális médiába, hogy Új-Zélandról, ugye az jó messze van, talán messzebb nem is lehetne, és ott van egy nagy fenyőfa, ilyen kauri fenyőnek hívják, és az új-zélandi benszülöttek, ugye abba faragják bele, mert annak nagyon jó az anyaga, nagyon kemény és nagyon szép, tehát ugye nem csomós, hanem ilyen szép egyenes szálú anyag, jól lehet faragni, és nagyon tartós pont amiatt, hogy nagyon kemény, és ők ebbe faragnak bele különböző képeket, mert hogy ők nem írással adják át a tudást, és akkor itt csatlakozik ugye ez a történet valahol, amit az előbb mondtam, hogy mi se tudtuk leírni, mert sose írtuk le, hogy mit, miért és hogy csinálunk, aztán kitaláltuk, hogy ez a legjobb, mert így legalább nem lehet megkerülni, hanem hogy ők belefaragják a történeteiket ezekbe a fákba, és ezek a fák nagyon hosszú ideig kibírják, anélkül tönkre mennének, és ezeken keresztül adják át az előnöknek, és a történetek lassan már ilyen motivumokká válnak, tehát hogy már egyszerűsödik, tehát nincs úgy megfaragva, mint egy fénykép, mert ugye az alkalmatlan lenne, hanem ők arról az aktuális motívumról pont el tudják mesélni, hogy ez milyen történetet rejt magába, és így adódik át, végül is olyan, mint egy ilyen mesekönyv lenne fába faragva,
vagy mítoszok,
vagy egy
ugye?
Történet, igen, és hogy ilyen nagyon egyszerű ábrák, tehát hogy a történet az egy ábrává van összezanzásítva, le van egyszerűsítve. Tehát, hogy nagyon tényleg egyszerű egy ilyen kép, egy ilyen kis kép. És hát ma maga a fa is egy külön adást megér azzal, hogy ezek ilyen 2-3 ezer évet élő fák. Tehát, hogy nem ilyen kispályás fák, tehát most már annyira szigorúan védett növények a Új-Zélandról, hogy ki se szabad vágni. Tehát a mai fafaragok igazán gondba vannak.
Hát kérdés, hogy milyen gyakorisággal kerül föl rá egy új történet.
Hát van, aki ezzel foglalkozik, ugye, hogy rögzíti ezeket a sztorikat, és ugye úgy, mint ahogy mondjuk Magyarországon is nyilván vannak fafaragók, mert ugye azon gondolkoztam, hogy hol vannak ilyen hasonló történetek, például a mi kultúrkörünkben, hogy vajon van-e ilyen faragvány, vagy ilyen fajta képi megjelenítés. Illetve azon gondolkoztam még, és akkor itt ugye Mózes is bejött, hogy ugye az ő kőtáblájával, hogy azért ott is azért lett egy ilyen kis történet elmondva azon a kőtáblán, hogy mi az, ami fontos, és mi az, amit át kellene mindenképpen hagyományozni a következő dolgokra, és hát nyilván azért került olyan anyagba, ami azért jó sokáig eláll, tehát hogy nem elporladó dolog. De hogy akkor az volt a másik gondolatom, hogy azon túl ugye, hogy mik vannak hasonlóak környezetembe, hogy mi az, amit mondjuk mi. Akkor mi az, amit mi faragtunk bele ebbe a nem létező fa táblába, egyfelől sátorszinten, másfelől meg mi lenne, hogyha nekem kellene belefaragnom? Mi az, amit át kellene adnom? Például mondjuk maradjunk akkor a családon belül. Tehát, hogy rengeteg ilyen kérdés van, hogy mit lehetne bele, mi volna az a fontos üzenet, amiről szeretnék mesélni a gyerekemnek, és szeretném, ha majd az unokámnak mesélne, vagy én mesélnék még. Mi lenne ez az egyszerű kép? Mert nagyon bonyolult képeket tudunk, azt hiszem, oda nyújtani, és ezért nagyon bonyolult ezeken eligazodni. Sokszor nem is igazán lehet. És ez egy izgalmas terepé vált a számomra. Én mondjuk találtam ilyet, mert a kopjafák például voltam egy fafaragónál, Bodorfán talán, ott Veszprém megyében van, Sümegtől nem messze, egy fiatal ember volt, és ő magyarázta el, hogy
mi a jelentése.
Igen, hogy például egy ilyen kopjafán, ugye, amit hát azt hittük, hogy milyen szép, hogy de hát azon le volt írva minden, tehát hogy férfi-e, hogy hány éves, hogy milyen állapotban, milyen gazdasági állapotban hunyt el adott esetben. Tehát, hogy nagyon sok információ van rajta, csak nem tudjuk elolvasni, tehát hogy vagy rosszul faragják, mert már nem is értik a jeleket. Tehát, hogy ez például az egyik ilyen volt, és a másik az meg a hímzéseknél. Tehát, hogy a népi hímzéseknél ezek a galamb, meg virág, hát azt hiszük, hogy ez csak azért van, hogy olyan aranyos dolog, de nem, hanem ezeknek nagyon komoly jelentése volt, hogy mit hímeztek rá egy ruhára. Tehát ott is üzeneteket hordozott ez a történet. Gondoljunk itt csak például hasonló ilyen még az asszonyoknak a fejkendője, hogy hányféle kendő volt, és azok mind üzenetet hordoztak. Nagyon kevés időnk van hátra, én egy levegővel itt most meg is köszönöm akkor neked a társaságot, Koncsik Domokos technikusnak a segítséget, és a kedves hallgatókat arra buzdítom, hogy egyfelől két hét múlva majd október 7-én tartsanak újra velünk, illetve hallgassák ezután is a Mária Rádiót, és hogy gondolkozzanak el ők is, hogy mit faragnának bele a saját üzenőtáblájukba. Adjon Isten mindannyiuknak nagyon szép estét a továbbiakba is. Fekete Vilmos és a Férfi Sátor búcsúzik, és Szebényi Szabolcs is.
Jó éjszakát mindenkinek!
Hírpercek.